Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe, és ottan vettél hatalmat, nagy birodalmat teljességbe. Lelkünk áldja Istenséged, és híven téged magasztalunk. Bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Te is e dicsőségedből, szent székedből fordítsd le szemed. Erőtlen teremtésidre, híveidre önts ki érdemed. Mennyben létednek hasznában, javaiban részesekét így. Szent Atyád előtt érettünk, kik vétettünk, esedezünk légy. Mivel te útat nyitottál, és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segítsd igyekezetünket, vond szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak, nyomdokodnak járhassunk útján. Még bujdosunk e pusztában, s mint hazánkba az égbe érünk. Légy kezesünk, védj bennünket, és hitünket neveljed kérünk. Hogy a veszedelmek között, megütközött, köztünk ne légyen, hitünknek elevenségét, reménységét ne érje szégyen.
Szentlélek, légy közöttünk, taníts neved imádására, magasztalására, Jézus nevében. Ámen. Testvéreim, halljátok meg az igét, amelynek alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Mózes 4. könyvében, a 7. fejezetben, a 7. fejezet utolsó verseiben, a 84. verstől a 89. versig levő ige szakaszban. Ez volt Izrael fejedelmeinek az oltár fölszentelésére szánt ajándéka azon a napon, amelyen fölkenték azt. 12 ezüsttál, 12 ezüst hintőedény és 12 arany serpenyő. 130 sekel súlyú volt egy-egy ezüsttál, 70 sekel súlyú egy-egy ezüst hintőedény. Az ezüstedények súlya összesen 2400 sekel volt a szent sekel szerint. Továbbá 12 aranyserpenyő tele füstölőszerekkel. 10 sekel súlyú volt egy-egy serpenyő a szent sekel szerint. Az aranyserpenyők súlya összesen 120 sekel volt. égő áldozatra szánt marha volt összesen 12 bika, azután 12 kos és 12 egyéves bárány. A hozzájuk tartozó ételáldozatokkal együtt, meg 12 kecskebak vétek áldozatul. Béke áldozatra szánt marha volt összesen 24 bika, azután 60 kos, 60 bak és 60 egyéves bárány. Ez volt az oltár fölszentelésére szánt ajándék, miután fölkenték azt. Amikor bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, hallotta a hangot, amely a bizonyság ládáján levő födérről beszélt hozzá, a két kerúb közül. Kedves testvérek, a mai istentiszteletünknek azt a címet adtam a mai igehirdetésnek, hogy felajánlástól az odaszánásig. Egy nagy felajánlási adományt olvashatunk Mózes 4. könyvében, ami héberül úgy van, hogy bőn midbár, azaz a pusztában, ezért is énekeltük az előbb, hogy a pusztában járunk mi is, tehát hogy azonosuljunk mindezzel a nehezen olvasható, nehezen érthető ige szakasszal, amit most bibliaolvasó kalauzunk szerint napi igeként olvashatunk, és ezzel imádhatjuk az Urat. Tehát felajánlástól az odaszánásig. A felajánlás, az alkalmi felajánlás ismerős dolog, hiszen bőjtben vagyunk, de hogyha csak a mindennapi életünket nézzük, akkor is húsvét előtt beleütközünk a kérdésbe, minden esztendőben az adóbevallás, a pénzügyi tervezés kérdéseibe. Ezért, amikor a felajánlásról gondolkodunk, akkor előre és vissza is tekintünk, de elsősorban előre, hogy mit adhatnánk az Istennek. És amikor az adóval kapcsolatban merül fel a pénzügyi kérdés, eszünkbe kell jusson Jézusnak a nagybőjti mondata, ami húsvét előtt hangzott el Jeruzsálemben, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Eszünkbe jut egyáltalán Isten, ami lázas igyekezetünkben. Nos hát, hogy eszünkbe jusson, és a nekitett felajánlás az ő része az életünkből, ezért olvashatjuk Mózes 4. könyvét, azaz a pusztában, bőn midbár könyvből a nászó szakaszt, a zsidók így nevezik ezt a szakaszt, ami azt jelenti, hogy megszámlálás vagy felemeltetés. Az ajándékoknak a felvitele, az ajándékoknak a felemeltetése is, és megszámlálása is benne van ebben az elnevezésben. Szóval eszünkbe jut-e Isten, ami lázas igyekezetünk benne, hogy tervezzük az életünket, hogy futnak a napjaink, amikor próbáljuk beosztani a most a vírushelyzet idején megcsappant bevételeinket, jövedelmeinket, mozgósítjuk a tartalékainkat, még ilyenkor is gondoljunk az Istenre. Mondhatnánk azt, hogy ennek most nincs itt az alkalma. És egyáltalán tehetünk olyan kifogást, hogy nincsen alkalmas idő arra, hogy az Istennek adjuk meg, ami az Istené. Egy 101 éves asszony adományt fizetett arra az építkezésre, amelyik most itt a templomunk mellett folyik. És amikor a fia átadta az adományt, a mama adományát, akkor mellé tette a sajátját. Alkalom volt arra, hogy ha mama fizet, akkor én is fizetek. Van alkalom, mindig van alkalom, amit megtalálhatunk az ünnepben, az örömben, a bánatban, hogy megadjuk Istennek, ami az Istené. Ez a kifogás tehát nem állja meg a helyét, Nektek mindig alkalmatok van, mondja Jézus a tanítványoknak. A szegények mindig veletek lesznek, én nem leszek mindig veletek, de nektek mindig alkalmas az idő, hogy odaadjátok a szíveteket, és a felajánlásból odaszánás legyen. Nem az Isten tehet arról, hogyha nem találsz alkalmat. Az Úr Jézus elmond ugyancsak így nagybőjben, éppen most az iskolákban szó volt a tékozló fiúról, és szoktuk emlegetni a tékozló fiút. A tékozló fiúnak van egy testvérbátyja az Úr Jézus példázatában, és a testvérbátyja azt mondja az apjának, a két fiú édesapjának: apám, nekem soha semmit nem adtál, hogy a barátaimmal lakomát rendezzek, soha semmit nem adtál. Kimondjuk talán mi is az Istennek azt, hogy soha nem ad Isten alkalmat arra, hogy adományt tegyünk az ő dicsőségére. Mert itt igazából erről van szó. Csak abból, ami van, azt felajánlani, és igazából egészen odaszánni az Úr dicsőségére. Szeretném mindenképpen ma a szívére helyezni minden hallgatónak, minden nézőnek azt, hogy az Isten tisztelet komoly dolog. Erről szól Mózesnek a 2., 3., 4., 5. könyve, hogy az Isten tisztelet nagyon komoly dolog. Az, ami megindult már az első könyvben, és Jákob felvitte az ő áldozatát, és Ábrahám felvitte az ő áldozatát. Szóval, amikor az ősatyák felvitték az áldozatukat, az, ami megindult az Isten tisztelet, az Mózes idejében, a nép kivonulása után még inkább komoly lett, az egész családi szintre, törzsi szintre emelkedett. És itt látjuk ebben a fejezetben a 12 törzsnek az adományát. Én nem olvastam fel csak 3 törzsnek az adományát, majd még a végén szeretnék ezekről a törzsekről röviden szólni, de felolvashattam volna mind a 12 törzsnek az adományát. Az Isten tisztelet komoly dolog. Isten rendelkezik arról, hogy a szent sátor milyen módon töltse be a jelenlétével küldetését, hogyan imádják ott őt, az Urat, hogyan áldozzanak neki, sőt arról is rendelkezik, hogy kik szereljék össze a sátrat, és amikor majd tovább mennek a pusztában, kik menjenek a sátorral együtt. Különös héber szó ez a hajlék, így fordítja a mi Bibliánk. A tartózkodni, lakni szóból származik. Egy olyan hajlék, ami hordozható hajlék. Ez egy külön szó a héberben. Az Úr hajléka. És ennél a hajléknál Isten kijelenti magát. A kijelentés sátrának is nevezik a szent sátrat. A görög és a latin fordításból így mondhatjuk ezt, a kijelentés sátra. Az Isten tisztelet komoly dolog. Még arról is szóban, kik vigyék a szent ládát pontosan, milyen eszközökkel, milyen módon, hogyan hajtogassák össze a szent sátornak a takaróit, a felszerelésnek melyik részét, melyik törzs a lévitáknak, melyik csoportja vigye, és sorolhatnám, hogy mennyire komolyan veszi Isten még a pusztában is az Isten tiszteletet. Tudjuk, hogy aztán Salamon templomot épít, és hogy nekünk is nem a sátor az állandó Isten tiszteleti helyünk, hanem az Úr hajléka, az igényesen megépített templom. Az Isten tisztelet komoly dolog, ahol lehet felajánlást, lehet odaszánást tenni, sőt nem csak lehet, hanem Isten ezt kéri is, rendelkezik róla, hogy így imádjuk őt. Nem volt egyszerű összeszámolni az itt felsorolt adományokat. Még a sekel mértékéről is eltérő gondolatok vannak. Én a magyar zsidóság mértékét használtam, amikor kiszámoltam azt, hogy ez a bizonyos 2520 sekel, ez körülbelül 24 millió forintnyi nemes fém adományt jelent. És emellett még ott van a 252 jószágnak a felajánlása. A puszta kellős közepén. A felajánlásban megkülönböztethetjük az ezüstből és az aranyból való adományokat. Ennek nem egyforma az értéke, legalábbis az emberi mérce szerint. Az ezüst adományok természetesen jóval nagyobbak, és az összes súlyuk 32 kg. Az arany adományoknak a súlya pedig 1 kg és 60 dekagram. Hogy milyen fajta adományok vannak, hát a legtöbb adomány emlékeztet a véres áldozatra, hiszen a jószágokból nagy súllyal szerepel itt a jószág adomány, de épp úgy emlékeztet a füstölő áldozatra, az étel áldozatra és a béke áldozatra is. És a felsorolt háromfajta áldozati forma között ott találjuk még azt a különös áldozati formát, ami megnöveli a 240, vagyis 2x12x10 számértékű adományoknak a számát, ez az adomány pedig a vétek áldozat. A vétek áldozat, amelyből egy van, minden törzs egy kecskebakot hoz. És aztán később Mózes könyvében olvashatjuk, vagy korábban is, hogy ez a kecskebak hogyan lesz feláldozva. Még szeretnék szólni az időrendjéről is ennek az áldozati adománytételnek. A Sínai hegynél állítják fel, illetve ott készítik el, és majd a pusztában állítják fel a szent sátrat, amelyről még azt is érdemes megemlíteni, hogy Isten felhőoszlopban és tűzoszlopban volt jelen ennél a sátornál, a néző népek között, és vezette a népet a pusztában. Tehát a Sínai hegynél kapják a rendelkezéseket, és a kivonulás évében 480 évvel Salamon templom építését megelőzően történik ez a fejedelmi adomány. Izrael történetében egyedülálló módon. És itt rögtön a második gondolatkörre rátérhetünk, ugyanis mondhatnánk azt, hogy hát ilyen nagy adományt, 24 millió forint értékű adományt, csak egyszer ad az ember az életben. Mondjuk a konfirmációnál, vagy az esküvőnél. Felajánlás egyszer az életben. Valóban, ez így van. Egyszer az életben. De vajon, ahogy itt minden törzsnek, minden tagja odaadta az adományt, hogy mindenki, aki olvassa, hallja ezt az igét és ennek magyarázatát, megteszi ezt? Milyen kifogás ez, hogy csak egyszer kell az életben? Mózes második könyvében azt olvashatjuk a 29. fejezetben, ezt készítsd az oltárra minden nap 2 egyéves bárányt. Az egyéves bárány, ez egy külön kifejezés, szakkifejezés, a héber nyelvben az egyéves bárány, ami a legfinomabb zsenge húsú bárány, és ezt minden nap az Úrnak el kellett készíteni. Még egyszer olvasom, hogy jegyezzük meg, ezt készítsd az oltárra minden nap két egyéves bárányt. Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig este felé készítsd el. És ott vannak még az étel adományok is, a tűzáldozati adományok felsorolva, amiket naponta be kellett mutatni az Úrnak. Felajánlás egyszer az életben? Valóban. De emellett van rendszeres naponkénti felajánlás, és van olyan tized felajánlás is, amelyet megszégyenülve tesz Izrael népe. Malakiás könyvében olvashatjuk ezt a döbbenetes mondatot. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Egyszer az életben? Nem, a tized az egy név szerinti és rendszeres adomány volt, amit elmulasztott szintén Izrael népe, de amikor mégis odavitte az Úr elé, akkor áldást kapott. Nem mondjuk hát, hogy csak egyszer az életben, hanem legyen előttünk szüntelen az Isten magasztalása, az Isten dicsérete, mind abból, amit adott, hogy abból éljünk, hogy azzal jól éljünk, jól sáfárkodjunk. És a harmadik gondolatkör, amely az adományokhoz kapcsolódik, az a gondolat, hogy ha én adok, akkor cserébe adjon az Úr is. Ha én adok, akkor az Úr vissza fogja adni. Sokszor hozzá is tesszük, amikor adakozunk, hogy úgyis visszaadja majd ezt az Úr. Pedig azt mondja az 50. Zsoltár, hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen az enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegyeknek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Hála, ez a fontos, nem a kiegyezés, a megegyezés Istennel, hogy adok, hogy adj. És a negyedik kifogás, ami előszokott jönni az adakozásnál, hogy adjon valaki más. Adjon a gazdagabb, aki megteheti, és így próbáljuk ezt a rendelkezést valahogy elkerülni. Eszembe jutott egy élményem még a Váli völgyből. Az egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam néhány hónapig, a pénztáros nő, mikor elém tárta a pénzügyi tervet, mondta, hogy hát itt nagy adományokra lesz szükség, majd a vállalkozók adnak, tette hozzá. És konkrétan meg is nevezett valakit, egy nagy vállalkozót, hogy majd az adni fog. Ne én adjak, adjon valaki más. A szegény asszony a két filérjét adta. Jézus, amikor leült a templomi perselyek átellenében, észrevett egy szegény özvegyasszonyt, aki két fillért dobott a perselybe. És így szólt Jézus, bizony mondom nektek, hogy az a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Az áldozati ajándék a régi fordítású bibliákban nincs is lefordítva, héberül így van, hogy korbán. Ez a korbán szó szerepel, mint áldozati felajánlás, mint áldozati odaszánás. Ezzel kapcsolatban is mond Jézus egy figyelmeztetést, hogy inkább egymást segítsétek meg, mint a korbánt adjátok, de nem egyszer az életben a korbánt is adjátok meg, hiszen adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Az igazi felajánlás az odaszánás. Amikor valaki az egész vagyonát, mindenét oda teszi az Úr elé, és oda ajánlja az Úrnak. Ebben a legtökéletesebb példa, és az igazi odaszánásra a legtisztább, legszebb példa az Úr Jézus Krisztusnak az áldozata. Ő lemondott a mennyei gazdagságról, testet vett magára, hogy új szövetség közben járója legyen. Krisztus, mint a jövendő javak főpapja, nagyobb és tökéletesebb sátoronát jelent meg, mely nem emberkéz alkotása, azaz nem a világból való, nem is a bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Így tehát új szövetség közbenjárója lett a Krisztus. Mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyeljék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Testvéreim, Nagybőjtben erre az áldozatra tekintünk. Mi az a sok-sok törzsi felajánlás, még az egész népnek a felajánlása is az Úr áldozatához képest? Mindannyiunknak van egy élete, amit oda szánhatunk az Úrnak. Ebben a felsorolásban, amit Mózes 4. könyvének 7. fejezetében olvashatunk, az a különös, hogy betűről betűre megegyezik az adományoknak a leírása. Talán nincsen még ilyen helye a szent igének, amikor a 12 törzsnek ugyanazt a szóról szóra és betűről betűre ugyanazt a adományt adja, írja le a szent ige, a szent írók, mint ez a hely itt a Szentírásban. Nem tér el egyetlen egy betűcskével sem. Mindenki ugyanannyit ad. És ez kedves az Isten előtt. Ha van odaszánás, ha van teljes odaszánás és igazi odaszánás, akkor van áldás, akkor van kijelentés. A kijelentést olvashatjuk alapigényben, összeszámoltatnak az adományok, hiszen a Mózes 4. könyve, a számok könyve, a pusztában összeszámolják az adományokat, az áldozatokat, és ezt az oltár fölszentelésére szánt ajándékot, és utána ég az oltár, és bemutatják az égő áldozatot, és a véres áldozatot, és a kisebb oltárokon, a füstölő oltáron, bemutatják a füstölőszerrel az imádság áldozatát. Szóval, amikor ezek összeszámoltatnak, akkor azt olvassuk a végén, bement Mózes a kijelentés sátrába, hogy beszéljen az Úrral, és hallotta a hangot, mely a bizonyság ládáján levő födérről beszélt hozzá a két kerub közül. Isten megígérte, hogyha megtartják a szövetséges nép megtartja az ő rendelkezéseit, akkor megjelenik közöttük, és kijelenti önmagát. ott jelenek meg neked a bizonyság ládájának tetején, és a födérről beszélek veled, ez kaporetnek nevezik héberül, a födérről beszélek veled a két kerúb közül, melyek a bizonyság ládáján vannak, innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Ahol van odaszánás, ahol van igazi áldozat, ott van kijelentés. Úgy szólal meg Isten, mondja a zsidó magyarázó, azzal a hatalmas hanggal, mint ahogy fent a hegyen szólt Mózeshez. Mint ahogy hallotta az egész nép a szövetség kötéskor Isten megszólalni. És említettem, hogy nem csak kijelentés van, hogyha igazi odaszánás van, hanem áldás is van. Áldás, amely megelőzi mindazt, amit felolvastam, és amely követi is, hiszen utána a léviták megáldása történik, és a főpap szüntelenül mondja az áldást. Mózes 4. könyvében a 6. résznek a végén, tehát a megelőző fejezet végén olvashatjuk Áron és fiai áldását, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. És egyre fokozódó módon azt az áldást, ami az egész népre kiterjed. Ahol van odaszánás, ott van áldás. Úrnak szolgái mindnyájan, akik áldjátok az Urat vígan, akik az ő házában éjjel, vigyázván vagytok hűséggel, felemelvén kezeteket, dicsérjétek Istenteket, szívből néki hálát adván, őt áldjátok minduntalan. Ahol van odaszánás, ott van áldás. Az Úr látja az övéit. És végezetül szeretnék még Józsefről és a törzsekről néhány gondolatot. A 80. Zsoltárban úgy szólítja meg a Zsoltár író Istent, figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy juhnyájat. Te, aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva Efraimnak, Benyáminnak és Manassénak. Ezt a három törzset választottam a sorból, választhattam volna mást is, de itt láthatjuk, hogy mindenkinek van személyes elhívása. Józsefnek és testvéreinek a személyes elhívása, ott volt József személyes elhívása és a testvérek elhívása Jákobnak a száján, Jákob áldásában, ahogy azt Mózes első könyvének a végén olvashatjuk. Józsefnek megvolt a maga hivatása is, most hát ne féljetek, én eltartalak benneteket és gyermekeiteket, én meghalok, de az Isten bizonyosan rátok tekint. És valóban Isten rátekintett az ő választott népére, Mózes idejében. József meghagyta, hogy majd az ő koporsóját vigyék a kivonuláskor magukkal, mikor az Isten majd rátok tekint. Józsefnek tehát ez volt a meggyőződése, a hite. Termőfa ága József, termőfa ága forrás mellett. Íja meg nem remeg, izmos kezei fürgén járnak, hisz Jákob erőssége tartja a kezét, Izrael pásztora kősziklája, atyád Istene, aki megsegít téged, a mindenható, aki megállt téged az ég áldásával felülről. Benyámin ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik, de este prédát oszt. Mindenkinek megvan a hivatása, hogy hogyan élhet, hogyan lehet áldássá mások számára. Józsefben, az ő leszármazottaiban, Efraimban és Manassében, valamint testvérében, Benyáminban így élvényesül az elhivatás, az Úr látja az övéit. Mindig minden legyen az Úré, legyen igazi az odaszánás, hogy az új szövetségi gyülekezetek adják nekünk a példát. Nem csak azt tették, amit reméltünk, mikor adakoztak, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Így legyen a mi életünkkel is. Jézus Krisztusra, az igazi odaszánt életre, és az ő áldozati halálra tekintve, így ünnepeljük ezt a böjti vasárnapot, és adjuk meg Istennek, ami az Istené. Ámen. Imádkozzunk! Imádunk téged, Urunk Istenünk, Zsoltárt mondunk neked, áldunk téged, hogy megértetted velünk az üzenetet, ezen a napon, amellyel készülhetünk a húsvétra. Áldunk téged, Urunk, hogy megtisztulhat a lelkünk a te igéd által. És köszönjük, hogy aki megtartja a te igédet, és megőrzi a szívében, arra kész vagy az áldásodat adni, a legnagyobb áldást, amely kiteljesedik, amely megsokasodik, amely mindenre kiterjed, az élete minden területére. Kiáltunk, Urunk, hozzád, hogy a nyomorúságban levőket te hallgass meg, te gyógyítsd meg betegeinket, szükségben levőknek te adj megoldást, enyhülést az életükre. Hogy ne legyen közöttünk megütközött a beszedelmek között, ahogy énekeltük a bajban, a nyomorúságban. Ne érje szégyen a mi gyülekezetünket, a mi nemzetünket. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi hordozónk, és hordozod a mi életünket. Hordozod a te odaszánt drága életeddel és haláloddal és feltámadásoddal, Jézus Krisztus. Kérünk, hogy maradj az életünk útján velünk, és hadd legyen mindig a szívünkben, hogy mit adtál, és mi mit adhatunk neked. Mindezért a drága áldozatért, ajándékért, Urunk. Töltsd be a lelkünket igazi örömmel és megelégedéssel, amikor odaszánjuk magunkat egészen a te országod dicsőségére. Amen. Imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Végezetül testvéreim, énekeljük az áldás vétele előtt a 447. dicséretünket, az első és a második versét is ennek az éneknek. A 447. dicséretünk reformáció időszakából való szöveggel, Uram, bocsásd el szolgádat békével.
Uram, bocsássad el szolgádat békével. Szent ígéretet szerint, mert te éd vezítőd, én szemeim előtt. Nékem nyilván megjelent két világos fényül, pogányoknak küldél. Kinek fényességével nyilván kijelenik a Szent Izraelnek. Nagy dicsősége széjjel. Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hoz rá vég esztendőt, megbűnhötte már e nép a múltat s jövendőt.
Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Ragyogtassa rád az ő orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen.